Műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 162 helyszínen dolgoztak a tűzoltók az év utolsó napján, ebből 86 tűzeset, 76 műszaki mentés volt, és 27 sérült ellátásában vettek részt. Az Alavár megyei Gelsén lakástűzben halt meg egy ember. Tűzijátékok, petárdák, pirotechnikai eszközök miatt 45 tűz keletkezett, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 4 lakás vált tűz miatt lakhatatlanná, Somogy, Zala, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben összesen 11 ember elhelyezéséről kellett gondoskodni. Sopronban, Keszthelyen és Debrecenben kigyulladt tűzijáték telepek adtak munkát a tűzoltóknak, áll a közleményben. Egyaránt éjfél után egy perccel születtek meg az új év első vidéki babái Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Miskolcon és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyíregyházán. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház tájékoztatása szerint a Miskolcon született kisfiú spontán szüléssel jött a világra, és a Milán nevet kapta. A gyermek 3330 grammal és 50 cm-rel született, az édesanyának ő az első gyermeke. A Nyíregyházi Jós András Oktatókórház közleménye szerint intézményükben az év első újszülöttje, Szófia természetes módon született 2900 grammos súllyal és 47 cm-rel. A kislány a család első gyermeke, édesanyja 22 éves. Szintén egy kislány, Zoé az év első fővárosi újszülöttje 2025-ben a budapesti állami intézményekben. Zoé 0 óra 43 perckor 2620 grammal és 51 centivel természetes úton született a DPC Szent Imre kórházban. A kislány a család első gyermeke, édesanyja 27 évesen szülte. A kormány tovább javítja az egyensúlyi mutatókat, továbbra is elkötelezett az államadósság csökkentése mellett, közölte a pénzügyminisztérium. A közlemény szerint annak érdekében, hogy az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát az idei évben is csökkenő pályán tartsák, a december 19-i tranzakciót követően az Államadósságkezelő Központ ZRT a magyar állam nevében eljárva kedden újabb 462 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt vissza a Magyar Nemzeti Banktól. Az államadóság csökkentésével erősödik Magyarország kockázati megítélése és mérséklődik pénzügyi sérülékenysége. Ismét tömegek köszöntötték együtt az új évet Miskolcon a Szent István téren. A város főterén koncertek követték egymást, az avasi kilátó pedig egy fénysóval vezette át a közönséget 2025-be. Miskolc polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg évzáró gondolatait, és kívánt sikerekben boldog új évet a város lakosságának. Az év utolsó napja lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy hálát adjunk az elmúlt év eredményeiért, megemlékezzünk a kihívásokról, és tervezzük a jövőt, mondta Tóth Szántai József ünnepi köszöntőjében 2024 utolsó napján. Felidézte, a lassan magunk mögött hagyott évben a miskolciak a változás mellett döntöttek, így a város vezető és csapata megnyerték a lehetőséget, amely a fejlődés és egy jobb város felé vezet. Azt mondta, ugyanolyan határozottsággal és erőfeszítéssel fogja folytatni a munkát, ahogy tette ezt az elmúlt esztendőben. Az ukrán-magyar határszakaszon több mint 2400-an léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig több mint 1300-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése miatt, áll a közleményben. Átverhetnek bennünket az ügyfélkapu plusszal, ha nem vagyunk elég óvatosak, és még a pénzünket is ellophatják, írja promotions.hu. Január 16-án megszűnik az egyfaktoros ügyfélkapu, ezért addig minden felhasználónak be kell állítania az ügyfélkapu pluszt, vagy aktiválni kell a digitális állampolgárság programhoz tartozó alkalmazást, hiszen a határidő lejárta után már csak így tudjuk elérni a közigazgatási szolgáltatásokat. Az ügyfélkapu pluszhoz szükséges letölteni az okostelefonunkra egy hitelesítő alkalmazást, ami minden belépéskor egy rövid ideig használható kódot generál. Az ügyfélkapu plusz szolgáltatásban ezzel az úgynevezett kétlépcsős azonosítással lehet majd csak belépni. Azonban már most elérhetők és letölthetők olyan kamu alkalmazások, amibe bele van építve egy harmadik lépcső az azonosításhoz. Ebben a felhasználó bankkártya adatait kérik el. Ha az információkat megadjuk, a hamis alkalmazáson keresztül azonnal leemelnek egy bizonyos összeget a kártyánkról.
Az időjárásról.
Nyugat felől szakadozik, csökken a réteg felhőzet, de az északkeleti megyékben még továbbra is borult, párás maradhat az idő. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 0 és 12 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 5 és plusz 3 fok között lesznek. Északkeleten lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották. Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Bíró Lajos és fia Bíró Dániel Séf. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük, hogy itt lehetünk, így van.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Bíró Lajos az elmúlt években többször is járt itt az arénában, beszélt a magyar gasztronómia helyzetéről, irányáról, az alapanyagokról, a Covid okozta sok hatásról, a trendekről, és szót ejtett a fiáról, Daniról is, aki az első beszélgetések óta felnőtt, és most már, mint a Zazi Bistró séfje jött el a műsorban. De mielőtt ráfordulnánk a hazai gasztronómia erősségeire, hiányosságaira, az alapanyagokra, a munkára, a technológiára, kinek a főztje jobb? Lajos?
Meghagyom, hogy ő mondja ezt most.
Hát szerintem mindegyikünknek megvan a saját jó kajája egyébként. Én ugye otthon a Daninak a kajáit sokszor nem eszem, mert nem csinálja. Úgyhogy otthon egyébként ugye akkor a kedvébe járunk a Daninak, az, ami mindig megmondja, hogy ő mit szeretne enni egyébként. Ugye, de a lényegében az, hogy ha bár külön élünk, de mégis egy telken mondjuk.
Nagyon jól kikerült a választ, Dani?
Nagyon. Az nagyon őszinte volt, hogy szerintem neki is megvan a saját réteg főzése, és az én saját réteg főzésem is, amiben mind a ketten erősek vagyunk. Attól függetlenül sosem mondanám azt, hogy jobban főzök, mint apa jobban főz szerintem.
Lajos mondjuk arról ismert, hogy nem rejti véka alá a véleményét, ha valami nem tetszik neki, akkor azt rögtön elmondja. Így van ez a fiával, Danival is? Van, amikor az édesapád
nem,
egyértelműen elmondja?
Ja, várjál, bocsánat, félreértettelek, mindig. Mindig elnézést, csak félreértettem a kérdést. Nem, mindig egyértelműen elmondja, tehát, hogy nálunk nem nagyon szokott véka rá kerülni, nagyon semmi. Sőt, talán néha egy kicsit túl őszinték is vagyunk egymással, úgyhogy... De szerintem ez így jó. A mi kapcsolatunk elég szoros, és szerintem ezt maximálisan elbírja. Úgyhogy nem nagyon szoktuk kikerülni a forrókását. Ha valami nem tetszik az egyikünknek, azt egész erősen egymás szemébe szoktuk szerintem
mondani. Meg most már összecsiszolódtunk.
Meg jók vagyunk együtt. Tehát, hogy mind emberileg, mind apa-fiú, és mind szakmailag is szerintem. Tehát, hogy eljutottunk oda, ami szerintem apának nagyon nehéz volt, hogy elismer szakmailag. És ne bologassá. Vagyis remélem, hogy elismer szakmailag, akkor visszavonom egy kicsit.
Hány év kellett ez? Mert ugye volt a vendéglő a kisbíróhoz, van most az Zazi, volt előtte hosszú.
A vendéglő a kisbíróba, ott szerintem még csak röhögött rajtam, tehát hogy egy másodperc is gondolta nagyon komolyan, hogy ez lesz. Ott talán elkezdte látni, hogy egy-kettő ételemnél, tudod, amikor nem nagyon hagytam, hogy beleugassam, ott azért apa nagyon próbálkozott, tudod. Tehát, hogy ő abból sportot üzött, hogy feljött és mindenért csesztetett. Tehát, hogy amiben lehetett beleszólni, és amiben bele lehetett nyúlni, és amiben véka hibát lehetett találni, azt apa direkt kereste és direkt találta, és egyértelműen meg is találta. De annyira sokat azért ő nem talált szerintem, mint ahogy ő ezt szerette volna. Abban az időben szerintem apa nagyon meglepődött. És soha az életben nem fogja kimondani, de szerintem úgy raktuk helyre a régi konyháját, amire ő nem várt volna.
Mert így van, Lajos.
Szerintem így. Most szarva,
hát most így hallgatom, most így hallgatom egyébként, csak egyébként. Tudod, ugye, hát önbizalom van a gyereknél, ahogy elnézem egyébként.
Ugye, igen, ezt akartam mondani, hogy ez örök lesz.
Lehet,
és a szókimondás is.
Igen. Az igazság az, de figyelj, hogy szerintem egy apa és fia között egyébként eljön az időszak, amikor megy ez az úgymond farok méregetés. És akkor mi ezt az időszakot éltük akkor át. Ugye Dani nagyon nehezen viselte a kritikát egyébként, néha egy kicsit hülyén állt hozzá. Tehát, és aztán utána egyszer csak eljött az az idő, amikor azt mondtuk, hogy és szerintem ez a közös munkákkal dolgozott, de bemutató főzéseknél kezdődött, tehát elmentünk együtt dolgozni, és kezdtünk összeszokni. És utána, ez körülbelül egy éve voltunk
a Bitfood-dal,
volt egy ilyen tonalbontásos marha húsos bemutatónk, vagy valami 3 napig a vásárba, mi volt ez a...
Hát a Hungexpon
voltunk kint, és reggel 9-től délután 4-5-ig együtt dolgoztunk, és nem volt sajnos idő ottan jópofizni közben, vagy arra, mert tényleg végig melózni kellett. És a végén, amikor haza mentünk, vagy valami, akkor nekem rég esett ilyen jól, tudod, hogy délután 4 órakor beülhetek az autóba, és kinyújthatom a lábamat, meg a kezemet, tényleg elfáradtam én is. És azt mondta Dani, hogy a életének az egyik legszebb 3 napja volt, hogy így ahogy együtt dolgoztunk. És onnantól kezdve azóta csináltunk több ilyet egyébként már, és nagyon jól megy a dolog. És aránylag elfogadja a kritikáimat is egyébként.
Tehet mást?
Tehet egyébként, tehet, de figyelj, én abból látom, hogy elfogadja, tudod, hogy most sem mondja azt, hogy hú, apa, hú, tényleg így van, ahogy mondtad, vagy valami, de két hét múlva, hogyha bemegyek hozzá, mert azért elég sűrűn bejárok hozzá, tehát most ezen az ünnepek alatt ilyenkor nem hagyom nyugodtan, de hetente azért beszoktam menni, megebédelek egyébként. Fizető vendég vagyok, ugye ezt mindig hozzáteszem.
Ez így van, igen.
Tehát, hogy nem engedem, hogy meghívjanak, vagy valami. Fizető vagyok vannak, és akkor például megcsináltam azt a gulyáslevestel, ugye, hogy volt, ami nem tetszett benne, és mit tudom, két hónapon keresztül mindig, amikor bementem, mindig gulyáslevest ettem.
És ahogy nézem, Dani hallgatott is erre, pontosabban a nyomás alatt változtatott is. Az észrevehető a bárnak a honlapján, pontosabban az étlapján, hogy nagyon pontosan meghatározza, hogy az kinek, minek, illetve honnan van. Apám gulyáslevese.
Helyes, így van.
Így van, így van.
Ez nem az övé.
Ez nem az én leves.
Sőt, van Bíró Dániel húsos somlói, nem bocsánat, hortobágyi palacsintája.
Az már a miénk.
Miért? Igen. Miért kell ennyire meghatározni? Mi az, amit mondjuk az édesapja, hogyha hortobágyi palacsintáról van szó, annyira másként csinálna, hogy itt meg kell jegyezni, hogy igenis, ez az enyém, és nem az édesapámé.
Mert szerintem a vendégek úgy gondolnák, hogy ha bármilyen magyaros ételt beír, az az én hozzám kapcsolódik, vagy valami. Ez a hortobágyi, amit ők megcsináltak egyébként, vagy ő megcsinált, az elég sokban különbözik. Habár ugyanazokból az anyagokból van összerakva, de a tálalása, a metódja, meg ez, az az övé.
Hogyha tehát, ránéz valaki erre a hortobágyira, valószínűleg nem az édesapjának a konyhája, nem, mondjuk
az,
a bokbisztró
teszébe. Azt szerintem minket tükröz. Azt szerintem minket tükröz, és szerintem a gulyás is minket tükröz. Attól függetlenül, hogy szerettem volna, tehát nekem ezekkel inkább az volt a lényegem, hogy büszke vagyok arra, hogy apám receptjét főzöm. Tehát nem akartam idézőjelesen kirakni azt úgy az étlapra, és úgy kirakni, hogy az tényleg a mi gulyásunk. Úgyhogy pontosan tudom, hogy őszintén a frissítőnkön kívül, és egy minimális apróságon kívül, az tényleg apámé. És én büszke vagyok arra, hogy édesapám levesét árulhatom így, és egyébként az egyik legnagyobb szellingünk. Tehát, hogy
egyébként jó, mértében. Ízlik? Jó,
persze, hogy jó.
Persze, hogy jó, hát az persze, ő recept.
Jobb lenne, ha az én édesanyám gulyás levesét csinálnák, érted? Vagy, mert édesanyám sertés oldalas ból csinálta a gulyáslevest egyébként. Fantasztikus volt, de arra azt mondták, hogy egy gulyásleves legyen marha húsból. Úgyhogy, de igen, jó ez így, persze.
Mi az, amit teljesen másként csinálnak? Amit nem is ugyanúgy kezdenek el csinálni. Ugye mondta, hogy egy telken laknak, ha jól tudom, akkor az alsó szinten az idősebb, a felső igen. szinten az ifjabb bíró.
És két utcáról van a bejárat.
Igen, és Lajos korábban, ha nem árulok el nagyon nagy titkot, és nem bántom meg ezzel, elárulta, hogy Dani a munka után rendszeresen hazamegy, és hát elfogyasztja azt az ételt, ami otthon van, ami nem biztos, hogy utána Lajosnak is marad belőle, mert hogy...
Hát ez régebben volt már, most már mióta van barátnője, azóta abszolút külön időzelben háztartást vezetnek, vagy valami.
Akkor tehát... már nem eszi meg Lajosnak a vacsoráját.
Azt nem. Hát nagy megtiszteltetés egyébként, hogyha van annyi idejük, tudod, hogy havonta kétszer lejöjjenek egy vasárnap vacsorázni, vagy valamit, tehát és akkor
és
akkor
mi az, amit teljesen másként csinálnak? Szóval, amit mindent. Dani teljesen másként kezd el, mint az édesapja.
Főzésként, vagy az életben, vagy maximálisan?
Maradjunk a főzésnél.
Főzésnél mindent. Mindent. Mindent teljesen más, hogy főzünk. De ez normális, tehát van köztünk egy 45 éves korkülönbség. Van köztünk 20-25 év szakmai különbség, 30. Tehát, hogy aki azt gondolja, hogy ezt a kettőt ugyanúgy lehet csinálni, és hogy én egyszer úgy fogok főzni, mint apa, és én úgy fogok próbálni hozzányúlni egy alapanyaghoz, mint édesapám, az nagyon vakon van. Tehát, hogy képtelen vagyok, egy, kettő nem is tudnék, három nem is szeretnék.
Na jó,
tehát,
hogy nekem... a rántott hús az ugyanúgy rántott hús, a gulyásleves ezek szerint ugyanúgy indul, ugyanúgy kezdődik.
De akkor is máshogy főzöm. Tehát, hogyha ugyanazt a receptet odafogod, vagy odaadnánk apának és nekem, teljesen más lesz a vége nálam és nála. Úgy, hogy ugyanazt fogjuk lefőzni. Mert az én számnak az íze, és az én mértékarányom, és az én beállítottságom a végére teljesen más fog kihozni, így is, úgy is, mint apa.
Szóval Dani másképp használja a technológiát is, meg egyáltalán a technikát. Mint én egyébként. Úgyhogy tehát ebből a szempontból, és ez nem is baj, ez egy véletlenül alakult egyébként az életben, ugye mindenki azt gondolta, hogy majd a bíró Lajos az csinál egy második bíró Lajos, tehát hogy klónozom a gyereket, vagy valami. Na most ez nem volt tudatos, hogy nem lett az egyébként, hanem véletlenül alakult úgy, hogy alapjában, amikor fiatal volt, ugye, hát ugye azért jött be csak dolgozni a konyhára, meg ilyen nyári időszakokban, hogy zseppénze legyen, ugye, mert különben nem jött be. Tehát nem ez a gyerek volt, aki reggel ott feszült a konyhába, vagy valami, kérlek szépen. És aztán, amikor eljött a pályaválasztásnak az ideje, akkor ugye ő azt mondta, hogy akkor ezt szeretné folytatni.
De ez mikor volt? Hány éves korában?
Mert hát ugye 19 vagy 20
18-19, és akkor 20 évesen kerültem.
20 hát évesen azt hallottam, hogy ő már a múzeum étteremben 5-6-7 évesen csapolt sört, már ott
sörült. Ezek bockodások csak egyébként.
Tehát 4-5 voltam.
Hiszen ezek ilyen kettcsináló, tudod? Tehát én sunyi módon tereltem. És sunyi módon tereltem a gyereket ezt fele. Tudod? Tehát kapott ilyen impulzusokat, amik pozitív, tudod? Tehát, hogy odállt, és akkor megcsapolt, mit tudom én, 5 korsó sört, és bevitte a szakácsoknak, tudod? És akkor persze, hogy mondtak, jaj, Danika, hogy feszélyző van. Kapott ilyen sikerélményeket, ugye? Azt látta, hogy az apja jól él. Mindig jól éltem, hála a jó Istennek. És akkor ismert, ugye, tehát, hogy sikeres vagy valami, és akkor ebből következett az, hogy őnek ez egy szimpatikus dolog volt, ezért elindult erre. De igazán tanulni főzni soha nem állítottam be, tehát nem volt olyan, hogy akkor na most akkor elkezdjük az előtt, hanem ez Svájcban az iskolába kezdte el. Majd mikor visszajött Svájcból, ugye, vagy meg még közben volt máshol is, akkor kezdtem el egy kicsikét, de akkor is egy minimálisat, hogy ebből a magyaros stílusból, amit én képviselek, vagy valami, abból a lényeget megtanulja. És aztán ezt úgy forgatja már, ahogy akarja.
Jó, de ahogy tudom, illetve ahogy mesélted annak idején, nem arról volt szó, hogy Dani vasárnaponként másfél órát eltöltött a konyhában, hanem folyamatos volt a gasztronevelése, a gasztronómiai kultúra iránti nevelése. Ha másért nem, azért, mert hogy együtt jártatok, és együtt jártok talán még most is sokszor, olyan helyekre, ahol olyan
dolgokat tud kóstolni. Most ha innen lemegyünk, most itt nyílt itt.
Megyünk
itt az udvaron veletek szembe egy új hely, mondjuk nem mondjuk ugye nevét, mert nem reklámozunk mást, vagy valami, hogy és akkor most megláttuk, és akkor mondtuk is, ha most itt befejezzük a riportot, lemegyünk és kipróbáljuk. Igen, mi szeretünk együtt menni. A család az nem úgy van, mint mi, tudod? Tehát a feleségem különösen nem. Tehát ugye
ő annyira nem kedveli ezeket a helyeket.
Ő azokat, amiket mi szeretünk, ők nem szeretik. A Daninak a csaja egyébként, ugye, vagy barátnője kérlek szépen, az sokkal jobban benne van ebbe a dologba, de őnek is vannak ilyen, hogy mit eszik, mit nem, vagy valami. Tehát mi igazándiból, tehát mondjuk nagyon egyszerű, amikor kimentünk Tokióba, akkor természetesen a Hédi is ott izért nyekerget, hogy hát ő is ki akar jönni, mert hogy ő miért nem jött neki
Tokióba. Ő Dani édesanyja.
Így van, pontosan, de mondtuk neki, hogy nem jössz ki. Tehát, hogy nem fogok kifizetni azért egy vagon pénzt egyébként.
Tudod, hogy amit el lehet költeni ételekre is ott.
Egyébként igen, ugyanakkor csak ne halljam mindig azt, hogy ide minek megyünk, ezért a szarért ennyi pénzt kiadni, ezért, mert ugye ő neki más ezért neki. Ezáltal mi a Danival nagyon sokat elmegyünk egyébként együtt, ugye, és akkor most a jövő tavasztól ugye pedig, hát ugye most vett ő is egy szép motort, és akkor tavasztól pedig elmegyünk együtt motorozni. És hát, hogy a csajok ennek mennyire fognak örülni, az egy más kérdés.
Háromkerekű van bíró
nekem egy trájkom van, igen, a Daninak pedig
Harley
egy...
Davidsonok.
Igen, ő neki is az van, és ő neki meg egy street glide-ja van. De az két kerek.
Van bármi, amit tökéletesen ugyanúgy csinálnak?
Nincs.
Főzésben, Dani?
Főzésben? Nincs.
De mondjuk a gulyásleveset, az ember azt mondaná, hogy ugyanúgy az ember felhagdossa a hagymát, rácsapja az olajra, vagy a zsírra.
Tehát azt mondom neked, hogy aminek ilyen nagy visszhangja van ugye az országban egyébként, és ilyen nagy elismerést kapott egyébként a Bocuse d'Oron is, hogy almúgy, és abból lekövetkezett a Standnak, vagy a Stand 25-nek a gulyáslevese, az a Széltomiéknak a gulyáslevese, ugye teljesen más, mint a miénk.
Mit tanult a fiától?
Annyival tudod, hogy abban is van mondjuk krumpli, meg hús. Érted? De ezen kívül szinte semmi.
Lajos, mit tanultál a fiattól?
Fiattól sok minden. Tehát megváltozott a világ. Tehát
de a főzésben most maradjuk a főzésnél.
Megváltozott a világ. Ha tetszik, ha nem egyébként, ugye ez a generációk harca, itt ugye ez megy egyébként köztünk is, hogy a 10 évvel ezelőtt mondjuk, akkor én voltam a meghatározó. Vagy amikor elkezdtünk így együtt dolgozgatni, vagy valami, akkor én elmondtam, hogy ezt fogjuk csinálni, így csináljuk, úgy csináljuk, valami, és akkor Dani effektíve alám dolgozott, és segített, érted? Most már, hogyha megyek egy másfajta, tehát ahol nincs ő ott, most például fogok menni februárba, a Eger, a Macok bisztróba lesz egy vacsora, Pataki Petivel, a Macsinka Jancsival, és velem. És oda biztos, hogy most meg fogom majd kérni, hogy segítsen nekem két kaját kitalálni, és hogyha olyan kaja van, amihez nem tudok hozzászólni, már technikailag vagy technológiailag, akkor azt megmutatja, hogy odaadja a receptet, és izével. Persze ezt megfelelő iróniával szokta, tudod, egyszer mondtam, hogy a Visiszoháznak a receptjét küld át, és akkor így küldte át, hogy segítség egy nagy séfnek.
És meg tudja csinálni? Ugyanúgy, vagy az más a technológia, más a hozzáállás.
De leírja a technológiát is.
Tehát, hogy mindent leírok neki. Tehát apa egy rohadt nagy séf, tehát hogy az nagyon-nagyon fura lenne azért, tehát hogyha tényleg minden megadok hozzá, és mindent leírok, és nem tudnám megfőzni, az nagyon nagy baj lenne. Az, hogy az a final touch, tehát hogy az utolsó kicsi hozzányúlás, vagy az, hogy hogy rakjuk ki, vagy az, hogy tényleg hogy prezentáljuk azt az ételt, az már, ami nála talán egy kicsit idézőjelesen, és ez nem rosszból mondom, egy kicsit talán elavult, de ez teljes mértékben normális. És ezzel semmi probléma nincs az ég egyatt a világon, de az már csak tényleg a vége, de azt ő meg már úgy csinál, hogy ő akarja. Tehát, hogy ez ugyanarról szól, mint ahogy én nem fog tudni már úgy tálalni, és úgy rakni, mint ahogy ő pedig úgy, ahogy én. Tehát teljes mértékben más korszakban, más gasztronómiában és más dologban fejlődtünk és nőttünk föl. Más életszituációkban főztünk, és nagyon-nagyon-nagyon más gasztronómiát főztünk világéletünkbe. Tehát, hogy nekem azért sokkal erősebb internacionális főzési tudásom van, mint magyar, neki meg pedig pont fordítva. Ez a kettő viszont nagyon jó, aki tudja egészíteni egymást. Meg engem nagyon boldoggá tesz, hogy az én kajáimat viszem. Vagy viszi, bocsánat, elnézést. Tehát, hogy mindig csesztetem érte, és mindig is fogom, mert ő is csesztet engem mindennel. De attól függetlenül nekem a szívemnek ez egy rendkívül nagy boldogság, hogy tényleg a saját apám, aki nekem mindig is a világ legnagyobb séfje lesz, engem kérdez meg, hogy mi a francot vigyem. És azt szerintem egy nagyon szép dolog.
Ennek ellenére van, amit puszta lázadásból csak azért sem úgy csinál, mint ahogy az édesapja?
Hát nem. Az elején talán volt ilyen.
Volt, és ez pont a vendéglők is bírós időszak volt. Ott egyszerűen az a... Botrányos voltam. Tehát, hogy volt egy nap, és ezt már talán már egyszer elmondtam, amikor ugyanúgy közösen voltunk. Egyszer lejött a konyhára, és akkor, de már 41 ére jött be, tehát hogy azért már egy pár hónapot ezt a dolgot húzogattuk, és akkor egyszer úgy belém állt, hogy ott kiakadtam teljesen. És már nem emlékszem, hogy mit mondtam, fogalmam nincs már az egészre, de biztos, hogy úgy mondtam, tehát nekünk apával életünkben szerintem talán 3 vagy 4-szer volt olyan az életben, hogy az én apám nem szólt hozzám, vagy úgy nézett rám, hogy tudtam, hogy nagy baj van, na ez volt az egyik. És akkor mindig tudtam, hogy akkor nagyon nagy baj van. Tehát az általában ez nálunk így gyorsan elavul, de amikor ilyen van, akkor azt tudom, hogy én ott nagyon elrontottam. És akkor ott még az ego azért mind a kettőnkben egész erős tud lenni, ahogy az egyértelmű mutatja is, de akkor hazamentem, és akkor rá 1-2 napra éjszakára hazértem melóból olyan hajnal 1 körül, hazértem, kiültem a terasz, és akkor elsírtam magamba, full magamba, és akkor elkezdtem magamnak mondani, hogy lettem ekkora paraszt. Tehát, hogy bejön az apám, ami a saját étteremébe egyébként, tegyük hozzá, amit ő épített föl, és ő csinált meg, és amit idézőjesen átadott nekem valamilyen szinten, hogy csináljam. A kis csesztetések mellett egyébként jót akar és segíteni akar, és én így viselkedtem. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt lemenni apához és odaállni. És ebből egy életemben talán egy 2-3 volt, amikor úgy elé kellett állnom, és tényleg őszintén bocsánatot kellett kérnem. Ez volt szerintem az utolsó az életemben, meg megfogadtam.
Hát bocsánatot nem kértél, csak elnézést.
Elnézést. Az majd nem ugyanaz.
Nem.
De elnézést.
A differencia van a
kettő. Jó, de mindegy, elnézést kértem, és ott egyszer magamban megfogadtam azt, hogy felőlem innentől kezdve, akármikor bejött a konyhára, most is, és ez szerintem aláírhatja, felőlem csinálhat akármit, belenyúlhat akármibe, beugathat akármire, basztathat engem óránként a srácok előtt, hogy röhögjenek, ameddig ő vigyorogva megy ki, onnan én boldog vagyok. És engem, nem érdekel, tehát én ezt még egyszer biztos nem érem túl. Tehát hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog volt, és akkor utána elkezdtem kicsit máshogy gondolkodni. Tehát így visszatérve a kérdésre, és akkor ez volt talán az a momentum az életemben, amikor úgy voltam vele, hogy akkor most itt van vége, és akkor egyértelműen van az a rész, amit meghallgatok, és elfogadok, és van az a rész, amit egyáltalán nem, mert tudom, hogy hülyeség.
De valószínűleg Lajos is tanult ebből a szituációból, mert hogy kihangsúlyoztad nagyjából 10 perccel ezelőtt, hogyha te elmész Danihoz enni, ott te fizető vendég vagy. Akkor feltételezem, hogy a fizető vendég nem megy be a konyhába, hogy srácok, akkor most szeretnék tippeket adni.
Hát én bemegyek.
De akkor bejön, ja? Hát de neki minden joga megvan hozzá.
Ez egy dolog, csak...
Nem, bemegyek, szétnézek, vagy valami. Elmondom a kajáról, amit ettem, a véleményemet. Ugye amikor ez a gulyásleveses sztori volt, akkor már röhögött az egész konyha egyébként, hogy az öreg már 8-szor jön gulyásleves tenni, vagy valami, kérlek szépen. Mondták a pincének, hogy ne is menj oda, mert tudjuk, hogy mit fog kérni, vagy valami. És nem, nézd, azért az egy jó dolog, én azt mondom, hogy akkor, amikor ma már elmegyek főzni például, tehát pont most, amit mondtam, hogy februárban lesz Egerben egy ilyen főzésünk, egy közös főzésünk, menj vele, hanem ez a többiekkel, és oda ilyenkor már nem a saját receptjeimmel megyek el villogni, hanem megkérdezem őtől, hogy van-e olyan recept, amivel tudnék villogni. Úgyhogy, és aztán volt olyan, amikor ezen a Transzilvániai Fesztiválon, és volt egy ilyen pezsgős reggeli fönt a Hargitán, és akkor oda csináltam lazacot, meg nem is, és akkor a Dani 2 vagy 3 gélt adtál nekem, nem tudom már milyen izőkat, és akkor volt citromgél, biztos, hogy volt, nem tudom. Lényeg az, hogy ugye azt, hogy ezeket a géleket hogy kell csinálni, effektíve nem is hiszem, hogy csináltam egyébként, nem csináltam még, de
tudom. Ezek a kis pöttyük, amiket ráraknak a tányira.
Igen, de ezek olyan, de ezek izék. Hogy lássunk, hogy képbe vagy, igen. Ízbombák, pontosan elő. És ugye ott azért voltak román Michelin csillagos, vagy Michelin ajánlásos séfek is egyébként ezen a fesztiválon, és akkor kiment a reggeli, ott ez a kaja, vagy valami kezdve, és odajöttek, ketten odajöttek, és mondták, hogy gratulálnak, és hogy fantasztikus volt ez a lazac, hogy ezért, mert malac császárral adtuk, mindegy, jó pofa volt a dolog, és azt mondja, de az a gél, hát az valami fantasztikus volt, ugye? Na most az volt a szerencsém, hogy előtte a Daninak mondtam, hogy írjuk le a receptet pontosan, vagy valami kellett szépen. Rögtön. És akkor igen, mert különben, ha ezt nem teszem meg, akkor ott állok, mint a hülye, hogy és hogy csinálja a séf? Rak bele, szantát szoktunk bele? Gellánt, igen, hogy rak bele gellánt is, vagy valami. Hát mondom, csak mondtam neki, hogy nem tudom most, hogy rakunk-e bele. Rakunk bele?
Mit?
Gellant.
Persze, azért mondom.
És akkor így, érted? És akkor jó, akkor rakunk bele, érted? És akkor is mondta, hogy fú, hát ez fantasztikus volt. De ott már ugye, már nem arról szólt, hogy az én tudásommal villogtam, vagy valami, hanem ott már az ő tudásával kellett villognom.
És van, amikor azt mondják, hogy Lajos, nagyon jó lenne, ha jönnél, Dani ráér?
Nem, mert ez hogy még jön nincs ő is. Azért, ez még nincs, de...
Még sok idő.
De nem, tehát most már azért, tehát most itt a Transzilvániain egyébként, szóval egyelőre ez úgy működik egyébként, tudod, hogy ez egy nagyon jó pofa dolog, tehát marketing szempontjából, akár a rendezvénynek, akár egy rádiónak, vagy egy tévének, vagy bárminek, kérdezőben, hogy az apa meg a fia, és hogy ugyanabban a térben mozognak, ugyanúgy gondolkodnak, mert ez azért ritkán van. Tehát főleg a mai világban. Tehát nagyon ritkán van, amikor a gyerek egy az egybe követi ezért a dolgokat. De egyébként figyelj, de az, hogy mit sikerült elérnem, ezt nagyon sokszor elmondtam már, vagy valami. Egyszer egy este megálltunk a izénál a Babilonnál, vagy mi volt ez?
Tokió.
Nem a Tokió volt, hanem.
Buthánál.
A Buthánál sushiteni este 10 órakor. És akkor fölmentünk, kérlek szépen, megrendeltük a helyzet, és akkor Dani majd kérdezi tőlem, akkor 18-20 éves volt, hogy ihatna egy gin tonikot. Hát mondom, így elmondom. Tehát az meglepett azért, hogy milyen tudása van a ginről, ugye 18 évesen tudja valamit, és akkor a lényeg az, hogy kihozták a gin tonikot, készen megfogta ezt a rohadt nagy poharat, így hátradőlt, betolta a felét, letette, és azt mondta, hogy ezért akarok séf lenni. Érted? És akkor úgy éreztem, hogy a tanítás elérte a célját.
Beszélgettünk a különbségekről, kinek a főztje jobb, ki hogy főz. Nagyjából a 2000-es években indult el a hazai gasztronómia megújítása vagy átgondolása, akkor szerintem még igencsak messze voltunk a mindenki számára elérhető 21. századi gasztrokultúrától itt Magyarországon, de ugye akkor egyre többen indultak külföldre, megjelentek az első gasztrokalauzok, megindult a Bocuse d'Orhoz vezető szakácsverseny, a hagyomány és evolúció, ez már a 2010-es évek. Vagyis eltelt nagyjából 20 év, és felnőtt munkába állt egy vagy talán két új szakács generáció. Dani ugye a 2000-es években még általános iskolába járt, és már itt is azért az elmúlt percekben kiderült, hogy vannak generációs különbségek, ami nem rossz. De valóban lehet azt mondani, hogy azért úgy 10 évente, illetve hát ugye Szél Tamás is szóba került, aki szintén egy másik generáció, Daninál egy jó 10 évvel idősebb. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen vannak generációk, és vannak generációs különbségek a szakácsok között itt Magyarországon, és mást ad egy 80-as években született, egy 90-es évek közepén született, vagy majd akár egy 2000-es évek közepén született szakács? Lajos?
Ugyanúgy van különbség egyébként, hogyha ugyanaz egykorúak között is, nem hogy a generációk között egyébként. Mindig van valami trend, amit egy bizonyos szakaszban követünk. Tehát az a fajta trend, amiben mi felnőttünk a 2000-es években, ugye ez egy ilyen nagy aranykorszaka volt a vendéglátásnak, ez eltartott majdnem 20 évig egyébként. És utána jött a stílusváltás és helyzet. Amikor a Ferrán Adrien bezárta a El Buliát, ugye, akkor utána ez a molekuláris konyha egy kicsit visszaabszolút vagy valami, csak Spanyolországban dübörög már igazán. És egy-két dolgot megtartottunk belőle, sok mindent tanultunk belőle, de az már teljesen másképp van alakítva. Tehát abszolút van különbség, teljesen. És gondolkodásmódban is van különbség egyébként. Tehát én ma már azért úgy, rengeteg YouTube-ot nézek, vagy valami, és akkor ott azért néha azért elkapok egy-egy olyan műsort, amikor ugye van ez a, például volt ez a generációk harca, és akkor ezből végignéztem aztán mind a négyet, vagy hármat, ahol csak így tátottam a számot, hogy mik történnek, amiket eddig nem vettem észre. Tehát, és ez vonatkozik a szakmánkra is, tehát teljesen másképp gondolkodnak most a srácok. Más világ jött el, tehát ma már elsősorban nincs annyi szakember. Tehát régen azt mondtam, az én fiatalságomban, amikor én fiatal voltam, akkor volt 10 szakács a konyhán mondjuk, abból 3 nagyon jól főzött, mit tudom én, 5 egész tűrhetően főzött, és 2 vagy 3 szarul, de mindegyik tudott jól főzni. Ma megfordult a dolog, a 10 szakácsból maximum 1 vagy 2 tud jól főzni, és a többi időzzel betéve majdnem betanított.
Dani is így érzi? Talán nem a saját konyhájában, de...
Ott semmiféleképpen nem érzem így. Tehát, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, tehát én a legbüszkébb a csapatomra vagyok. Tehát nagyon-nagyon régóta vagyunk együtt, elég sok mindenen mentünk át keresztül, és én úgy gondolom, hogy nagyon erős és nagyon jó csapatom van.
Hát a
4
éve vagytok együtt.
Így van. Az nekem sok.
Hát 25
mert több a 4,5 éve vagyok séf. Úgyhogy igazándiból úgy mondhatom így a séf karrieremet, nagyjából végig egy csapattal mentem át, csak mindig nagyobbak lettünk, de kiszállni nagyon nem szállt bele soha ki senki. Nagyon-nagyon, tehát a mai világban rendes szakember találni, az mint tűt a szélnak az alba. Tehát,
de miért? Hát rengetegen mennek
mert
külföldre,
bejött a COVID,
divatos.
Divatos, igen, csak amikor eljön a... Divatos volt, igen, csak ugye, tehát ugye nekem ugye ezek a séfműsorok is, ugye, tehát hogy az semmi bajom velük az ég eljött a világon, de az olyan embereknek, akik nem tudják, hogy ez miről szól, fest egy olyan képet, ahol ők azt hiszik, hogy ez erről szól.
Milyen képet fest, és miről szól valójában?
Pozitívat.
Akkor...
Pozitív képet fest. Tehát, hogy a csillogás egyből, nem tudom, elkezdjük a fine dining ételeket tényleg, tehát, hogy egyből egész magas szintre elkezdünk tényleg lépkedni, és egyből egész magas szinten próbálnak főzni. Tehát egy óra alatt, másfél óra alatt.
Például egy ilyen főző műsorban oda megy egy valaki, aki krumplit alig tud vágni még. Érted? Majd végül, hogy nem, vagy valami, ott végzi az elején, ezáltal bekerül a köztudatba és helyzőbe, és utána fogja magát, és akkor eladja magát, de már úgy föl van írva neki a kabátjára, hogy séf. Szóval ez egy elképesztő.
És akkor mi a valóság?
Hát nem ez. Tehát az ilyen embereknél mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szívesen elküldeném egy-kettő helyre, egy-két hétre, és sírva jönne haza. Fogalmuk nincs mi az, hogy séfnek lenni, fogalmuk nincs mi a heti 6 nap 16-17-18 óra gürci, fogalmuk nincs, mi az, amikor az 56, 57, 58 fokban állsz egész nap 16 órán át, és fejbe vágnak egy 200 fokos serpenyővel. Fogalmuk nincs erről az egészről. És szerintem, aki ezen átmegy, és aki ezt végigcsinálja, és tényleg kibírta, és letesz valamit az asztalra, az hívhatja magát séfnek. Aki ezt nem teszi meg, az én attól kiborulok, aki séfnek hívja magát. Tehát én ezeket az embereket, bocsánat, és ezt ki is mondom szívesen, nem tekintem őket séfnek. Sőt, még közel szakembernek sem nagyon. Semmi olyat nem tudnak, ami ehhez az élethez való. Fogalmuk nincs az, hogy ez az egész miről
hiányzik
szól.
Hiányzik az alap.
És hogy merre megy, és az alap és a tisztelet egy másodpercig nincsen bennük. Tehát hat hónap alatt valamilyen szinten megnyer egy versenyt.
Tisztelet van tojva egyébként, nem érdekes.
Oké, lehet. De az alap hiányzik. Alatt lemennek egy versenyt, és ők azt hiszik, hogy séfek.
Ugye az ember, aki a tévén látja, illetve igen, tévén szocializálódott, és azt látja, hogy hogy kell, meg így kell, meg ez milyen könnyű, meg milyen jó dolog, meg milyen csillogó, az azt gondolná, hogy Bíró Dániel Burokban született, egy nagyon jó nevű svájci iskolában tanult, onnan mindenki tártorokkal várja, nem, és gyakorlatilag a tenyerén hordozza, nem, járt Londonban, járt Ausztriában, ha jól tudom, járt Lisszabonban, ahol tanult és stázsolt.
Igen.
Hogyha valaki kijön egy svájci elit gasztronómiai iskolából, akkor ő rögtön a szuséf, a séf helyettes?
Felejtsük el. Na, semmit nem tudtam. Az égvilágon semmit nem tudtam.
Hogy viselkedtek Bíró Dániellel?
Hát tudtál azért, de nem azt
tudtam, de semmi nem készít fel arra, ami a való világban jön egy konyhán. És én ezt nekem szemben? Nagyon gyorsan mondjuk kellett realizálnom. A London az a harmadik helyem volt. Semmi gond, ne viccelj. Az első helyem az Svájcban volt egy Bianchi nevű étteremben. Ez egy, hát azt mondanám neked, hogy egy ilyen, nem is Big Gourmand, nem is Fine Bistro.
Ez egy ilyen hal és egy hús nagykereskedő cégnek volt a két mintaüzlete, volt egy üzlete, ahol csak húsokat nyomtak, és volt egy, ahol halat, halakat és a tésztákat.
Igen, és akkor nálam én voltam a halnál és a tésztánál. És bekerültem oda első évbe, hát ugye ugyanezzel az egóval mentem be nagyjából, ami ebből a családból származik. Bementem, beálltam a konyhára, és akkor csak nápolyi olaszokkal dolgoztam együtt, az egyedüli magyar voltam bent, és az első 3-4 hónapban csak olaszul beszéltek. Tehát semmit nem értettem az egész napjukba, és akkor így ment heti 5 nap 16 óra. A második napon azt hittem megnyakazom a séfet, egy ilyen 33-34 éves igazi nagy pufi, rohadt, már bocsánat, és egy tetűnápolyi séf volt. Egy igazi szemét volt, és tényleg, és nagyon imádta, hogy szivathat engem, és berakott a hideg pályára, és úsztam. De hogy úgy úsztam, hogy azt se tudtam, hogy hol vagyok, és szerintem apámat két hetente sírva hívtam föl. Tehát ki voltam borulva. És marha gyorsan rá kellett jönnöm, hogy egy rohadt nulla vagyok. Tehát egy igazándiból egy saláta pályát hideg előételekkel, és tényleg őszintén marha egyszerű, szimpla dolgokkal nem tudtam megcsinálni, úgyhogy elvégeztem már egy évet az egyetemben.
Miért?
Mert nem volt a kezembe. Nem volt se a kezembe, nem volt se a fejembe, és fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy rendszer.
Ja, mert hogy az nem másfél óra volt rá, hanem mondjuk 10 perc.
Figyelj, Izsvelem, az iskola csak alapot ad. Tehát ad egy alapot, de hogy az hogy alkalmazod, hogy csinálod, hogy teszed a magadévá, ahhoz kell ez a hosszú gyakorlat.
És ez stázsolás volt?
Nem. Ez nekem idézőjelesen fizetett gyakorlat volt, de én ott főállásban dolgoztam, mint szakács. Tehát hogy én nem voltam külön senkinél odabent, annyival voltam külön, hogy szarabból kerestem, mint ők. De ettől függetlenül semmivel nem voltam külön náluk, és ugyanúgy dolgoztam bent heti 5 nap 16 órát, mint bárki más. Brutál volt. Brutál volt, és eszméletlen sokat tanultam, és sose felejtem el, meg volt az első 6,5 hónap, 7 hónapunkám.
Hét hónapig nem mozdult onnan. Hiába
Nem, fullállás. Tehát hogy nálunk ez az egyetemen mindig úgy működött, hogy volt 6 kötőjel 7 hónap egyetem, és utána elmentél 6 kötőjel 7 hónapra dolgozni. És akkor nincs egyetem, nincs semmi, lementek a törvényed, levizsgáztál, meg volt minden, és ha mindennel végeztél, mehettél dolgozni. És akkor ez adott ki egy évet, és akkor ebből volt 3. És akkor ahogy ennek vége volt, sose felejtem, egyszer hazajöttem, és akkor apa kiállított még a Hold utcai piacon fönt a Séf utcájánál a kis rámenes pultjuknál, sose felejtem el, és akkor felraktam a pályát. És apa odajött, így nézett, azt mondja, hoppa, tudod, és apa nem tudott megszólalni. Tudod, oda rakott elém egy Thermomixet, nem tudta beindítani, oda rakta elém, tudod, és 2 perc alatt elkezdtem húzni a hollandit.
És mi is ez pontosan, mert...
Tehát, nem emlékszem, ez egy gép, igen, tehát egy ilyen masina,
egy
igen.
Egy olyan turmix, amin lehet
menegíteni.
És idézőjelesen úgy, hogy én nem is vettem egyébként észre, eszméletlen nagyot ugrottam a nulláról valahova.
Mindez a megaláztatások ellenére, illetve
mindez a sok kemény munka miatt valamilyen szinten, meg hogy tényleg, ha apa nincs, akkor egyébként ott én sokszor megbuktam volna. Na, ezt komolyan mondom, tehát, hogy én ott... ott én nem voltam Bíró Lajos fia. És az marhára kellett.
Pedig azért Lajost abban az időben már, hogyha nem is Európa szerte minden séf, de azért jó pár ismerte, mert hogy a Bocuse d'Or akadémiával, a Bocuse d'Or versenyekre, azért már a 10-es években
csak egy
elejártak.
Réteg, az csak egy réteg,
de mégis, hát ismert.
Réteg ismeri. Hát nem, az nem.
Igen, de igen, de nem. Tehát ott kint én végre idézőjelesen elcsinálom a félre, senki voltam. És ez nekem nagyon-nagyon kellett. Mert én úgy mentem ki, hogy én egész jó vagyok, tudod. Nem, egy nulla voltam. És ez nekem nagyon-nagyon kellett ahhoz, hogy realizáljam azt, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú és csúnya időszak jön most.
És volt a svájci, mi volt a következő?
Igen,
volt
Svájc után elmentem. Hát itt komi voltam, sima kis putri szakács voltam bent. Ennek a fél év lement, de egyébként nagyon, ami nekem pozitív volt, minden helyről jól jöttem el, és minden helyről azt mondták, hogy bármikor visszajöhetek. Tehát, hogy azt hozzá kell tenni, hogy nem, tehát, hogy nem adtam föl soha, és tényleg rohadtul keményen dolgoztam. És mindegyik helyen én úgy gondolom, hogy megdolgoztam azért a tiszteletért, amit megkaptam a végére. És ez szerintem rohadt fontos volt. A második az botrányos volt, tehát ott az Intercontinentálba kerültem el Bécsbe. Erről nem is nagyon szeretnék beszélni. Azt megtanultam, és az életemben nem szeretnék hotelbe dolgozni. Erre maximálisan jó volt.
Olyan marha nagy, gyorsabb,
semmilyen,
kell
semmilyen industriális, nagy a szakácsok 90%-a, mi úgy szoktuk mondani, hogy ébéres szakács, tehát hogy azért jár be, hogy pénzt keressen, semmi más nem akar a szakmából. Bejön 8 óra, ahogy leüti az óra, ő megy haza. Én nekem, amikor lement a 8 órám, én bekönyörögtem magam az alakárta, és este 11 dolgoztam, hogy tanuljak. Tehát, hogy és ebbe, és pont ezért jön ki, hogy a régi srác, akit én ott tanultam, az a srác, az még mindig egy chef de party kötője szusév, én pedig most oda kerültem, ahova kerültem, és most írt, hogy hoppá, gratulálok. 2 napja, amikor ugye a gála volt.
Mert hogy egyébként...
Mert hogy rohadtul nem rakta bele az idejét, rohadtul nem tett bele többet, és nem, én azt mondanám, hogy nem tett bele talán annyi időt, annyi energiát, és tényleg nem próbált annyira erősen feljutni, mint én.
Mert hogy egyébként csak közbevetném, hogy nem csak Bíró Lajos fia, vagy nem csak ön, vagy te, vagy pontosabban apa fia, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról nézzük, hanem most már ugye a 2023 őszén megnyílt étterem, alig egy éves, megkapta a Michelin ajánlott étterem státuszát, ami azért nem kis dolog.
Hát igen, mert azt hiszem 50 valahány étterem van Magyarországon, akinek ez megvan.
Hát 53 azt hiszem.
Így van. Azért az a ország első 50 éttermében benne lenni azért.
12 hónapon belül.
Arról nem beszélve, igen. Igen. Ugye ez hozzá tartozik egyébként, hogy a New York kávéházba, New York kávéházat most vagy?
Hát igen, New York palotában,
ahol dolgoztak előtte, amikor eljött pont, akkor ott is megkapták.
Ott is megkaptuk, igen.
Jó, és akkor volt Ausztria.
Igen, volt Ausztria. London. Igen, és hát csak utána jött London.
Hát ugye Ausztriához hozzáteszem csak úgy egy picit, ugye.
Ne vidd el rossz felé a témát, jó, most nem engedjük meg apának, jó, mert a volt magánéleti szituációban fog most belemenni.
Jó, akkor még
nagyon-nagyon nem szép
dolog. Szokták mondani, hogy se eslefám, ugye.
Így van, és ez megtörtént.
Milyen nyelven megy a munka, mert ugye mondtad, hogy olaszul.
Német volt végig.
Olasz, akkor valami
olasz is van már.
Hát az
elején, ugye, tehát az első helyemen ugye 3 hónapig a séf szivatott, meg az összes többi nápolyim, az összes nápoly volt. És a nápoly akcentussal beszéltek olaszul, és hogy 3,5 nap után, miután látták, hogy ez a kis magyar gyerek akkor se fog elmenni innen, ha ez tovább folytatódik, akkor az egyik reggel bejöttem, és a séf mondta, hogy good morning. És utána mondtam, te tudsz angolul? Azt mondja, persze. Tehát, hogy ez így ment, és akkor utána német-angolul vegyesen már beszéltünk, de utána befogadtak, és talán egy nagyon jó időszakom kezdődött egyébként, talán nagyon szerettem ott lenni.
Németül ment az oktatás egyébként?
Az egyetemen? Igen. Angolul ment az oktatás, de ugye mellette de volt német, kellett németül is tudni, és ugye mellette tanultam franciául. És akkor...
De visszatérés London?
Igen, London az életem legszebb időszaka volt talán. És amit már... most tudok, annak a tudásomnak a 80% az Londonból ered.
Mennyi ideig voltál ott?
7,5 hónap, 8 körülbelül. Szenzációs volt. Én soha az életem nem láttam ilyet csak filmekben. Tehát, hogy csak franciák 80%-ban francia...
Ez nem pozitív.
Nem, valakinek imádtam minden egyes alapercét. Francia alap 10 méter hosszan, 56 fok, mögötted egy lávaköves fával tüzelt Jasper, tehát egy kétszintes nagy húsgrill, igazán, hogy lefordítsam. Top séfek, de olyan top séfek, akik tényleg 26-27 éves korukban már 7-8 éve egy-két csillagban dolgoztak, chef de partyként kötője szusévként, tehát hogy olyan tudások voltak benne a konyhán, hogy csak pilláztam. Tehát tényleg én nem láttam még ilyet. És akkor kikerültem, És akkor én voltam egyébként az első egyetemi gyakornok, akit a séf fölvett, tehát egy nagy francia séf volt, egyébként Jean-Luc Mongodinnak hívták a séfet, Caesar Palace-nek volt Las Vegasban, ezek utívja, meg Paul Bocuse-szal dolgozott 7-8 évet. Nem, az a head chef volt a
Justin.
Igen, igen, de az executive francia volt. És bekerültem, és akkor kiraktak a hidegpultba. Ami ugye az elején úgy oké volt, de tudod, sose szerettem alul lenni. Tehát mindig is szerettem valamilyen szinten, úgy, mint a harcművészetben, valamilyen szinten ott lenni a krémek krémében.
Hány évig,
16 éve Shaolin Kung Fu-ztam.
Kung Fu, bocsánat.
Igen, Shaolin Kung Fu, az volt az életem ezelőtt. Bekerültem, és akkor egy hónap hideg pálya után, akkor így oda mentem az öreghez, mert úgy kezdett nagyon elég lenni, és akkor egyik este bennmaradtam, direkt tovább dolgoztam, mert az öreget sose lehetett megfogni csak este szerviz után, az azt jelentett, hogy éjfél. Hát én szépen bennmaradtam, dolgoztam, tettem a dolgomat, megvártam, amíg mindenki elment, az öreg még mindig bent ült, és akkor bekopogtam az ajtón. És mondta, hogy Daniel azt mondja, mit szeretnél? Hát mondom, séf, mondom, nagyon örülök, hogy itt lehetek, kicsit ment a nyaliduma, és utána mondtam meg, hogy viszont nem ezért jöttem ide. Mondta, hogy miért? Hát mondom, én ott szeretnék bent lenni, mondom, a nagyok között. Szóval biztos? Hát mondom, biztos, tudod. Hát mondom, gondoltam, hogy hátul oda a kis köretpályára, vagy valahova berakod a sülyeztőbe, hadd lássa a gyerek, hogy mit nem akar. Hát nem, beraktok szoszírra a húspályára, a legnagyobb állatok közé, tehát, hogy arra a pályára, nem, azon a pályán nem mentél át, úgyhogy nem kértél engedélyt, mert ha nem kértél engedélyt, és úgy átmentél, szó szerint telibe vertek, és kirúgtak onnan. De úgy vágtak onnan ki, mint macskát szarni. És féltél átmenni oda, és én ezt nagyon nem szerettem. Tehát a hidegpályás, az csak úgy mehetett át a konyhán, hogy üvöltött a konyhájáról, hogy can I pass, és hogyha azt mondták, hogy igen, igen, ha nem, akkor volt, hogy fél órán át ott álltál, hogy átvihessél egy lavort, ha a pálya nem engedte meg. És én ez engem nagyon zavart. És engem ez nagyon zavart, hogy én volt, hogy én 20 percet ott álltam, és nem csináltam a dolgomat, mert ezek a szemetek nem engedtek át. És mondom, én itt akartam lenni, hogy én ne engedjek át mástól. Na, és akkor egy idő után én oda bekerültem, és akkor rájöttem, hogy ez most nagyon nagy cumiba kerültünk, azért ezt hozzá kellett tenni. Hát ott elkezdődött heti 6 nap 18 óra. Tehát ott reggel 7-re konyhán voltam, hajnal 1-2-kor jöttem ki. Amit el lehet képzelni, és amit az ember a filmekben lát, fizikailag, mentális terror, én azon mind átmentem, tök őszintén. És akkor itt is eltelt egy ilyen 3, most nem akarok nagyon belemenni hosszan, hogy tudjunk másra is egyértelműen beszélni, de eltelt egy ilyen 3-3 és fél hónap nagyjából, és ott is érzékelték a fiúk, hogy cseszhetik, bármit csinálhatnak. Tehát, hogy minél jobban csesztettek, annál hamarabb jöttem be. Tehát, hogy a végén már elkezdtem azt csinálni, hogy reggel 6.30-ra bementem, megcsináltam a kávéjukat, és amire bejöttek a pályán, elkezdtem felrakni a mártást, és már a kávéjukat úgy itták, és mondtam, hogy good morning, chef. Tudod? És amint ezt csináltam egy 3 hónapig, utána rájöttek, hogy ez a gyerek tudott tényleg akarja.
Ők törtek be.
Maximál, brutál, amit kaptam, de komolyan mondom, de azóta is jobban vagyunk.
Mármint, hogy ők törtek be, nem pedig Dani.
Nem, ez így van, ők törte, ez így van, és azután életem legszebb időszaka kezdődött. Tehát azután sose felejtem el, egyszer bejöttek reggel, egyik reggel egymásra néztek, ugye addig csak franciából beszéltek, mert csak franciákkal voltam a pályán, és utána ugyanúgy jött a Good Morning Daniel, és akkor elkezdtek nekem is adni egy pacsit, és megöleltek reggel. És onnantól kezdve tudtam, hogy na most megvan. És onnantól kezdve éreztem azt, hogy na most, mindent, amit tudok, az egy, megtanulom, kettő, ellopom. Mindent leírtam. De hogy mindent leírtam, hogy mozog a pályán, hogy rakja el a kanalat, hogy vágja fel a húst, hogy centizi ki a potato fondannak a karimáját, mindent leírtam, de szó szerint mindent leírtam, és 4 hónap után én vittem a szervizt. És úgy vittem én a szervizt, hogy a 40 éves szakácsokat hátul úgy küldtem el a jóbudas sunyiba, hogy ő ugrált nekem lefelé a mártás, és csak ennyit csináltam, így csettingettem, hogy mondom, most hozzad te, papi. És imádtam mindegyes rohadt momentumát. És akkor itt voltam 23. 23. Úgy, és, hogy egy gyakornokként
mentem. És ez az, amit itthon most már nem tudsz megcsinálni.
De itthon nem lehet megtanulni ugyanezeket a trükköket? Jó, nem ilyen szinten természetesen. De hát azért itthon is vannak már Michelin csillagos éttermek, vannak csúcsgasztronómiai helyek. Van,
nagyon kevés helyen van, tehát a Széltuméknál van egy abszolút ilyen hasonló.
Az a Tomék szenzációsak.
De úgy különben nem egyébként. Tehát ezek nincsenek, és nem is hajlandók. Nem is hajlandók egyébként a fiatalok már ilyen dolgokat bevállalni, vagy valami kockázatos egy ilyen szinten időzelbetéve nekik menni, mert akkor elmennek. Tehát megváltozott azóta nagyon megváltozott a világ. Tehát amikor a Dani is hazajött, akkor láttam, hogy azért, tudod, mint a katonaságnál, hogy az öreg katona szoptatja ezért cseszteti a újoncot, kérlek szépen. A Dani is azért így próbáltatod, hogy nem tök közöve, de aztán hamar rájött, hogy ez itt már nem megy. Úgyhogy de lehet, hogy már odakint sem megy egyébként. Tehát az a fajta dolog, amit a Gordon Ramsay-től látunk, az csak egy ilyen régi kis ilyen fellángolások voltak.
Mi a hazai gasztronómia erőssége? Láttad a nagyvilágot, Európa nyugati felét. Mi az, amire azt lehet mondani itt Magyarországon? Hát amiért valószínűleg vissza is jöttél?
Na, én nem ezért jöttem vissza. Itt ül mellettem az egyik indok, amire hazajöttem, az édesanyám, a családom, a barátaim, és nekem ez az otthonom. Tehát, hogy amikor az ember kimegy, és azt hiszi, hogy kint minden aranyból van, és sokkal egyszerűbb, az nagyon-nagyon rosszul hiszi. Tehát, hogy semmivel nem egyszerűbb odakint megcsinálni egyébként, mint itthon, semmivel nem élsz jobban egy bizonyos szintig odakint, mint itthon, és ugyanannyit kell dolgozni odakint, mint itthon. És mivel
csak érdekes, nagyon... odakint könnyebben elfogadott.
Így van, talán, de ezt hozzá kell tenni, tehát mivel ugye nekem azért nagyon szoros kapcsolatom van a családommal, egy-kettő pontosan én azért jól tudom, tehát nekem azért itthon mindenem megvan. Tehát, hogy nekem, és sok embert megértek, és szakácsot és szakembert is megértek, aki kimegy és megpróbálja megcsinálni kint, mert nem abból, sajnos nem abból a helyzetből jön talán, mint én. Én viszont abból a helyzetből jövök, hogy én nekem volt esélyem arra, hogy nem kell hirtelen nekem egyből olyan rohadt nagy lóvét keresnem, vagy akkora nagy dolgot csinálnom, mert tudom, hogy a családom mögöttem van, és mindenem megvan.
Igen, viszont megvan egy alaptudás, egy alapismeret. Nem is kis alapokról indulhatott. Hát az édesapja bármikor, bármit meg tudott mutatni. Valószínűleg, amikor elkerült az iskolába, Lozanba, akkor sokkal többet tudott a gasztronómiáról, a technikákról, a technológiákról, az alapanyagokról. Igen. Mint az, aki ott ismer, ott kezdett
volna megismerkedni. De azt hamar be lehet pótolni, az hamar megy.
Mi az, amit magyarként tett, és mi az, amit a magyar gasztronómia, vagy ez a környezet adott? És ott Svájcban látszódott, vagy érezted, hogy igen, én egy kicsit másként látom a világot, másként nyúlok a dolgokhoz, mint egy francia, vagy akár egy észak-európai.
Hát ugye a gasztronómiai kultúránk szerintem maximálisan egy 100 évvel vissza van maradva. Tehát, hogy ezt én maximálisan, ezt ki is
merem mondani. Az a hagyomány, hogy visszamaradott?
Nem, tehát, hogy nincs baj a gasztronkkal.
Bocsánat, figyelj, tehát ugye egy dolgot kell tudni, egyébként ugye Dani mondta a francia szakácsokat. A francia szakácsoknak a 80%-át senki sem szereti. Rendkívül szemét módon viselkednek, soviniszták, sok mindent el lehet rájuk mondani valami. De mindenki náluk tanulja meg az alapot, aki vitte valamire. A 90%-a. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, érted? Tehát Gordon Ramsay is hiába van akkora pofája, ő is a franciáknál tanulta meg az egészet úgy, ahogy van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez meddig fog menni, mert ez majd most már lassan majd kezd lejjebb benni a Covid óta, de egyelőre még mindig ott van, hogy aki a francia alapokat megtanulja, akkor van mire építkezni. A mostani szakácsok, akik ilyen tévésokból kijönnek, vagy valami, ott tudod, az van, hogy ő már itt akarja fönt kezdeni, közben alulról az alap hiányzik. És az előbb-utóbb összedől.
Az alap megvolt, illetve most már meg is van a Michelin ajánlással. A cél a Michelin csillag?
Maximálisan szeretném elérni, igen. Tehát, hogy pontosan jól tudom, hogy ezzel a helyen és azzal a koncepcióval, amivel most dolgozunk, azzal nem fog menni. Tehát ezzel hát maximálisan... De az nem csillag volt. Tehát, hogy van még előre, és van még hova, de pontosan tudom azt, hogy az én életem végcélját tényleg, tehát, hogy én ezt 10 éve akarom. És nagyon-nagyon akarom. És egyszer biztos, hogy oda fogok érni, hogy még hogy, mikor, azt még pontosan nem tudom, de megvannak a terveim. Nagyon-nagyon szeretném, igen. Nem tudom elmondani, hogy miért, de valószínűleg pontosan azért, amit előbb elmondtam Londonról. Szeretek ott lenni a topban. Szerettem ott lenni a Shaolin Kung Fu-ban, szerettem ott lenni az életem bármelyik pontján. Most is szeretnék valamilyen szinten ott lenni.
És ki szeret... nem szeret, nem?
De ki, biztos, hogy ki nem szeret.
Mindenki szeret.
De szeretnék oda kerülni, igen. Szeretnék oda kerülni, aztán meglátjuk, úgyhogy nagyon remélem, hogy oda kerülök.
Köszönöm. Az Aréna mai vendége Bíró Lajos és Bíró Dániel Séf volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan.